Hurgides Kálmán, a legelső lőcsei fiskális, egyszer bejelentett a legkönyvnél, járásbíróságnál és még mindazokon a helyeken, ahol gazdátlan ingatlanokat figyelemmel kísérnek, hogy a nizsderi várnak végrendelet szerint akadt új tulajdonosa, bizonyos Pogrányi Sámuel személyében. Hurgides úr rendesen elvégezte a dolgát, az utolsó Kavacki végrendelkezése ellen sem volt senkinek kifogása, a nizsderi várral és környékével nemigen volt kedve törődni senkinek. Az új gazda nyugodtan beköltözhetett hajlékába. Beköltözött, és többé hír sem hallatszott felőle. A kranyukai rezes banda ősi szokásos híven ebben az esztendőben is tiszteletét tette Szent György napján, de a várkapuk csukva maradtak. Nem gurítottak hordosborokat a várudvarára, és a rezes banda elfújván a Rákóczit eltávozott anélkül, hogy a várúr ezüst huszasokat szórt volna közibük a toronyablakból. A megyebeli urak, korhelykedő szomszédok, vándorló legények és ingyenélők egyszer Borocskait is elcsapták a hivatalából, hiába zörgettek a nizsderi kapukon. Mintha valami nagy bánat költözött volna a várba. A régi cselédek, akik hajdanában egyebet sem csináltak, mint bort hordtak a pincéből, és bortól elgyöngült vendégeket ápoltak a maguk módja szerint, Pohánka János udvarmester találmánya volt a jeges fürdő, amely a holtat fölébresztette. Az utolsó Kavacki halála után éppen olyan jelentéktelen tótocskák lettek, mint azelőtt voltak. A sarkantyús csizmát, alabárdot, vitézi köntöst levetették, és halinás, bocskoros tótok lettek ismét. A nizsderi várban esténként nem raktak mágiát az udvar közepében, dologtalan cselédek melegedésére, sőt, a fáklyákat is eloltották, amelyek a hosszú, sötét folyósokat világították. Ha világosság volt valahol, az legfeljebb csak egyetlen ablak eresztékein szűrődhetett az éjszakába. A vaktrombitás, aki az új birtokos idejében a kulcsári és várnagyi teendőkkel megbízatott, hiába világított volna magának. Egyedül neki volt szabad belépni a várúrhoz. Ő hozta föl a konyhából az ételt, ő közvetítette a várúr parancsait a szolgálókkal. Tudnélik, és ez jellemző a legendára, éppen ellenkezője volt az új várúr a régének. Amíg az utolsó Kavacki asszonyfélének még csak azt sem engedte meg, hogy a vár küszöbét által lépje, Pogrányi Sámuel, a nizsderi vár új birtokosa, csupán asszonycserédeket tartott. Azok is valahonnan az Alföldről kerültek ide. Még csak tótul sem tudtak. A vár gazda asszony, a bizonyos özvegy Komárominé, helyre alföldi menyecske volt, aki szörnyen lenézte azt a görbe országot, ahová véletlen vetette. Két szamarat fogott a kortejába, a hébe, korban lejött a várból, és a szamarak ugyancsak emelték a lábukat a takaros asszony keze alatt. A faluban és a környéken csupán annyit tudtak az új várúrról, hogy Budapestről és Bécsből látja el magát mindennel. A Komárominé szamaras kocsija megjelent valahol, amelyen a jeles asszonyság bokorugrós szoknyában, színes kendőben, csizmában ült és szifra húszáros káromkodásra nógatta a szamarait, akkor a nizsderi tótok még a szemük világát is odaadták volna az asszonyságnak. Talán nem csupán azért, mert az asszonyság zsebe mindig tele volt ezüst és aranypénzzel, hanem azért is, mert Komárominé volt ezen a tájon a szolgabíró, pap, még több. A szolgabírónál is nagyobb úr volt ez az asszony. A pörlekedők között rendet teremtett, a veszekedő házastársakat kibékítette, segített a szűkölködőkön, és köszönetet nem fogadott el érte. Sámuel úr parancsolta, mondta egyszerűen. A legnevezetesebb az volt a dologban, hogy Sámuel úr néha a legcsodálatosabb parancsokat adta. Mikor Veszelka János fenyőfa fuvarozás közben pálinkával leitta magát, és részegségében megverte a feleségét, a nizsderi várúr erről is tudomást szerzett. Másnap legurult Komárominé kordéja a hegytetőről, és Veszelka Jánost előbb parancsolta. Nizsderen még éltek a vár régi cselédei, ingyen élői, tulajdonképpen az utolsó Kavacki jobbágya volt minden nizsderi lakos. És ezek a régi cselédek tartották magukat a váruri parancsolatokhoz. Komárominé a szamaras kordéján felállott, és Veszelka Jánost elítélte. Verjetek rá 25-öt a gazdám parancsából. Az egykori vár népség megragadta Veszelka János, és rám ért a 25-öt, akárhogyan tiltakozott ellene. Komárominé a szamaras kordéról végignézte a büntetést, aztán ünnepélyes szóval kijelentette. Így jár mindenki, aki az erkölcsök ellen vét. A szamaras kordé tovább gurult a hatalmas asszonnyal, és a tútok alázatosan vették le a kalapjukat mindenütt, amerre gurult. Máskor Kranyukán esett meg, hogy Krumpli György, az egyszerű földműves abban találtatott, hogy a parasztokat mindenféle új eszmékkel az urak ellen hetszelte. Ez a Krumpli György különben egy gyanús ember volt, megjárta Amerikát, csizmát hordott, és vasárnap szivarozott. A parasztokkal semmi egyebet nem akart elhitetni, mint csupán azt, hogy egyenlőség van a világon. A kranyokai tótok egyenlők a nizsdeli váriakkal. Harmadnapra begurult Kranyokára a szamaras kocsi, rajta a piros szoknyás Komárominé. Az egykori várnépség csak hamar összegyülekezett a kis kocsi körül. Az öregebb tótok tisztelet teljesen kérdezgették: szép asszonyság, mit parancsol a várúr? Komárominé kihirdette a várúr parancsát: verjetek Krumpli Györgyre 25-öt, mert vétett az igazság ellen. Krumpli Györgyöt csak hamar előkerítették, éppen csizma volt rajta, és a szájában szivar. Igen, hegyki, és őt kihívólag vitette magát az asszonybíró elé. Én gentleman vagyok, mondta Fokhegyről. Szeretném látni, hogy ki parancsol nekem. A nizsdeli várul, felelt Komárominé. Verjétek rá a porcióját. Az amerikai hiába tiltakozott kézzel lábbal, bizony lekapták a 10 körméről, és szamaras kordé sarogjájából előkerült az a bizonyos spanyol nádvesző. A delikvens fogcsikorgatva tűrte a botütéseket, amelyeket maga a kranyokai bíró mért rá. Valamikor bandista volt Korubányi János is. Aztán talpra állott, és ökölbe szorította kezét.
Megkeserülöd ezt, nizsdeli uraság? Megyek a szolgabíróhoz. Egy szabad polgárt nem szabad bántani.
Komárominé a szamaras taigán már indulóban volt, de erre megállott.
Verjetek rá még 25-öt, kiáltotta.
Krumpli György megkapta másik 25-öt is. Amikor magán kívül volt a dütöl fájdalomtól,
ügyvédet fogadok, ordítá, majd megmutatom nektek, hogy ki vagyok én.
Komárominé egykedvűen vonta vállát. Még 25-öt, mondta nyugodtan, és megindította a szamarakat. Megkapta-e Krumpli György a harmadik 25-öt? Az nem tartozik ennek a történetnek a keretébe. Csak annyi bizonyos, hogy a nizsdeli várúr saját külön szolgabírájának veszedelmes híre volt. Ez a kemény, tagos asszony személy kegyetlen végrehajtotta az ítéleteket, amelyeket odafönn a sziklafészekben a láthatatlan ember talán az ördög segélyével tartott meg. Nem történhetett semmi kihágás, rend ellenes cselekedett három faluban, amelyről a nizsdeli várúr másnap, harmadnap tudomást ne szerzett volna. Mintha a boszorkányok ezüst tála lett volna birtokában, amely tálnak a tükörvizében meglátott mindent, ami közel-messze vidéken történt. Különösen a részeges embereket üldözte. Az utolsó kavacki idejében, amikor a bor patakokban folytetájon, nem igen akadt józan ember a Dunajec völgyében. Részeg volt ott még az útszéli fa is. A tótocskák, akik különben nagy ellenségei az alkoholnak, kavacki idejében mértéktelenül élvezték a szeszt. Ha a várban szólott a rezes banda, már pedig az mindig szólott, boldog-boldogtalan ihatott az udvaron, csapra vert hordóból. A vár körül mámoros emberek támolyogtak. Kavacki nevetve nézte őket az ablakból.
Legalább még elfelejtik azt is, hogy élnek, mondta nagy vidáman.
Ennek a részeges időnek egyszeriben vége lett, amint Kavacki György lehunyt a szemét. A várudvaron többé nem csapoltak. A megmaradt bort egy kiszáradt hegyi kútba öntette a vár új tulajdonosa. Mikor pedig észrevette azt, hogy a tótok rájártak a kútra, földdel behányatta. A borkereskedő lengyel zsidók hosszú szekerei hiába nyikorogtak ezen a tájon. Kavacki már meghalt, a nizsdeli várban tejet ittak, és sohasem muzsikáltak. De hát ki is volt a rendkívüli várúr, aki egyszerre új szokásokat, törvényeket hozott ezen a tájon. A környékbeliek sokat